Képzeld el, hogy egy olyan szállodának vagy a tulajdonosa, amiben végtelen számú szoba van. Na már most a városodban van még egy ilyen szálloda, és az sajnos leégett. Nálad teltház van, viszont a végtelen számú vendéget el kéne valahol szállásolni. Te mit tennél? Tarts velünk, a podcastben ki fog derülni, és ez egy nagyon fontos információ lesz, ugyanis ennek birtokában megnyerheted Mosóczi András könyvét, vagy pedig a Mateking kupont. És most jöjjön is a podcast! Keresd meg a választ, és írd meg nekünk a leírásban található e-mail címre. Nagy számok törvénye, pillangóhatás. Találkoztál már ezekkel a fogalmakkal, de nem tudod, hogy mi mögöttük a matematika? Tarts velünk, és megtudhatod. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Csapody Csabát, matematika tanárt, az ELTE TTK oktatóját és a Tanárképzőközpont főigazgatóját, és Mosóczi Andrást, a Mateking alapítóját és oktatási vezetőjét, a Gondolkodás forradalma című könyv szerzőjét. Sziasztok!
Sziasztok! Köszöntjük a nézőket! Jó, hogy itt vannak!
Sokan óckodnak a matematikától, olyan túl bonyolultnak gondolják, pedig igazából körbevesz minket. Én fizikusként azt szoktam mondani, hogy a matematika a tudósoknak a közös nyelve. Ti hogyan definiálnátok a matematikát? És mit gondoltok, miért nem szeretik annyira az emberek?
Kezdem akkor én. A matematika az első körben, én úgy gondolom, hogy az a legelső idegen nyelv, amit a diákok az iskolában tanulnak, hiszen már első osztálytól tanulják, és azon dolgozunk Csabával, hogy ez ne a kínai legyen, hanem egy könnyebben megérthető nyelv. Tehát a matematika egyrészt azért nagyon fontos, mert a tudományok nyelve. Tehát aki később tudományokkal akar foglalkozni, akár közgazdaságtannal, akár fizikával, akár biológiával, bármivel, nekik szükségük van a matematikára, és később elkezdeni, hogyha mondjuk elutazok Spanyolországba, akkor találom, hogy hoppá, kéne tudnom spanyolul, akkor valószínűleg nem fogok tudni egy nap alatt megtanulni spanyolul, ugyanez a helyzet a matekkal is, tehát kell idő ahhoz, hogy megépítsük. Tehát emiatt egyrészt emiatt fontos. Másrészt amiatt fontos, mert a matematika az a gondolkodásnak a tudománya, tehát gondolkodni tanít meg minket, és amikor ugye jönnek ezekkel, hogy ma is eltelt egy nap, hogy nem használtam a másodfokú egyenlet megoldó képletét, meg akkor most 10-es alapú logaritmus, 100 kg kenyeret szeretnék kérni a boltba, és hú, de vicces. Akkor tulajdonképpen ezekre mindig azt szoktam mondani, hogy a matematika az nem arra kell, hogy amikor elmegyünk a boltba, akkor használjuk a vásárláskor, hanem hogy megkeressük azt a pénzt rá, amit utána a boltban elköltünk. Tehát a matematika nagyon sok kutatás kimutatta, hogy sikeresebbé és gazdagabbá teszi az embereket, tehát aki jó matekos, az jobban boldogul az életben. És hogy miért tanulunk mégis másodfokú egyenletekről, meg Pitagorasz tételről, meg logaritmusról az iskolában, erre egy gyors mondat csak, hogy azért, mert azt, hogy a matematikus gondolkodást megtanuljuk, azt feladatokon keresztül lehet elérni. Tehát, hogyha azt akarom, hogy izmosabb legyek, és elmegyek a konditerembe gyúrni, akkor nyilván olyan dolgokat fog csinálni, amire úgy igazából semmi szükség, hisz azokat a súlyokat semmi értelme fölemelni, utána úgyis lerakom, tehát az egésznek semmi értelme, de mégis izmosabb leszek tőle, és kialakul valami. És a matek is ilyen az iskolában, tehát nem azért oldunk meg 10 darab Pitagorasz tételt, mert úristen, akkor új, de izgi kijön, hogy mekkora háromszög átfogója, persze, hát mindenki tudja, hogy annyi, hanem azért, hogy kialakuljon a matekos gondolkodás, és az attól nem alakul ki, hogy így ülök és bambulok, hanem attól, hogy valamit csinálunk. Hogy mit csináljunk, az már egy más kérdés, ezzel lehet vitatkozni, hogy ezt csináljuk, vagy azt csináljuk, Csaba majd erről fog mesélni, de valamit csinálni kell, mert attól alakul ki a matekos gondolkodás.
Egyetértek, és kiegészíteném egy pár dologgal. Ugye ezt a matematikával kapcsolatban szokták mondani, ezt a másfokú egyenlet, meg logaritmus példákat hozzák sokszor, de én ilyenkor mindig visszakérdezek, hogy miért a verseket, vagy amit a történetet tanul az ember az iskolában, hát azt se arra használjuk fel, hogy bevásároljunk a boltban. Tehát ez nem érv arra, hogy ezekre nincsen szükség. Én kiegészíteném azt, hogy nem csak azért kell, azért azt gondolom a matematika, hogy megkeressük a pénzünket, hanem inkább a gondolkodásmódnak a kialakítására. Tehát valóban nem az a fontos, hogy megoldjuk azt a másfokú egyenletet, hiszen meg tudjuk oldani. Nem azért kérdezzük meg a gyerekektől, mert nem tudjuk, hogy mi a megoldása, hanem azért, mert szeretnénk, hogy gondolkozzanak, és azt bizton kimerem jelenteni, hogy a matematika egy olyan gondolkodásmódot ad nekünk, ami nem csak a munkánkban, hanem a hétköznapi döntéseknek a meghozatalakkor is nagyon sokat segít. Tehát az, hogy egy szöveges feladathoz hozzáállunk, hogy megnézzük, hogy milyen adatok állnak a rendelkezésünkre, hogy megnézzük, hogy milyen korábbi ismereteink vannak, és hogy aztán ebből valamilyen logikus lépések láncolatán keresztül egy valamilyen döntésre jussunk, és utána visszanézzünk, hogy az a döntésünk az olyan egy jó döntés volt-e vagy sem, ezeket többek között a matematika órán tanuljuk meg. A kiinduló kérdésre pedig én azt mondom, hogy miért okoz gondot sokaknak, hát nagyon egyszerű a válasz, hogy nehéz dologról van szó. A matematika egy elvont tudomány, ami nem megy mindenkinek, vagy másként fogalmazom, úgy tűnik, hogy nagyon nagy szórás mutatnak a matematikai képességek, van akinek nagyon jól megy, van akinek pedig nem megy. Ez egy jelenség. A matematika tanároknak azon kell dolgozni, hogy azok, akiknek kevésbé megy, azoknak menjen jobban, akiknek pedig nagyon jól megy, azoknak pedig a tehetségét azt kamatoztassuk valamilyen más területén az életnek.
Igen, visszatérve még egy kicsit erre, tehát a matematika valóban azért tud nehéz lenni sokak számára, mert egy rendkívül absztrakt tudomány, tehát végülis a matematika nem létező dolgokkal foglalkozik, olyan dolgokról mond ki megdönthetetlen állításokat, amik nincsenek is, tehát nincsen a világunkban kör, vagy egyenes, vagy egyenletek, hanem ezek kettő. Abstrakciók, vagy mínusz kettő, pontosan ezek mind abstrakciók, és fölmerülhet a kérdés, akkor ez végülis mire jó, tehát mi értelme van olyan dolgokról bizonyítani állításokat, amik nem léteznek. És hát az ennek tulajdonképpen a haszna, hogy bár a matematika valóban nem létező dolgokkal foglalkozik, de mégis a létező világunk problémáit oldja meg, erről szól részben a könyv is, vagy hát nagy részben ez a könyv is, a Gondolkodás forradalma című könyv, és amikor kimondunk egy matematikailag precíz, absztrakt állítást mondjuk a körről, akkor az mindenkörre lakó dologra valamilyen módon igaz lesz. Hogyha megoldunk egy egyenletet, akkor az rengeteg olyan probléma megoldására lesz jó, ami a mindennapi életünkben körülvesz minket. És ezért okoz a diákoknak gondot a matek sokszor, mert egy absztrakt dologgal kell foglalkozniuk, olyan dolgok, amik körülöttük nincsenek. Tehát mondjuk a fizika meg a kémia, bár azt szerintem több gondot okoz, de ott mégis hogy lehet öntögetni, meg látni, hogy ez micsoda a matek, meg egy kicsit elvontabb. És egyébként itt egy érdekes kérdés fölmerül, és egy Csabát is meghallgatnám ezzel kapcsolatban, hogy mi a véleménye, hogy egyre jobban elterjed az a fajta matek oktatás, amikor ilyen gyakorlati problémákon keresztül mutatjuk be, hogy az érettség is ilyen irányba megy a felvételi és a középiskolai felvételi. Tehát, hogy minél inkább olyan dolgok, hogy mennyi festék kell, hogy kifessük a lakást, meg hogy akkor mennyi burkoló kő kell, hogy akkor leburkoljuk a padlót. És én úgy gondolom, hogy ez részben egy tök jó irány. Ugyanakkor egy picit érdemes a matematikát ettől függetlenül egy absztrakt dologként kezelni. Tehát a matematika nem egy kőműves képző, meg nem egy festőképző, hanem probléma megoldó eszköz, ami sok probléma megoldására jó, és ezeket szuper, ha bemutatjuk, de ne degradáljuk a matematikát olyan irányba, hogy az végül is a festőknek egy kiegészítő képzés, hogy akkor mennyi festéket vegyenek.
Megszólítva érzem magamat a kérdés által, úgyhogy akkor válaszolok a felvetésre. Egyetértek. Az a helyzet, hogy jelenleg, hogyha megnézzünk mondjuk egy középszintű matematikai érettségi feladatsort, akkor azt látjuk a vizsgaleírásnak megfelelően, hogy ebben kb. A feladatoknak a fele olyan, ami valamilyen hétköznapi helyzethez kötődik, annak a modellezését igényli a diákoktól, és kb. A fele az pedig tiszta matematika. Én szerintem ez egy jó arány, tehát ebben az irányban elmozdult, ez most tovább ebben az irányban már nem mozog, és én szerintem ez egy nagyon jó helyzet, mondjuk ahhoz képest, mint amikor én érettségiztem, és a zöld könyvből ugye 8 darab kétsoros matematika feladatot kellett az embernek megoldania. Tehát én szerintem ez a helyzet valós, és abban egyetértek, hogy nem kell, az sem jó, hogyha csak erről szól a matematika, hogy hol lehet azt használni a való életben. De az is igaz, hogy különböző gyerekeknek különböző módon kell tanítani a matematikát. Tehát nincsen egy olyan út, ami jó a matematika tanításában, és nekem mély meggyőződésem, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek nehezebben áll rá az agya a matematikára, náluk jobban járunk azzal, hogyha a hétköznapi példákon keresztül sok gyakorlati alkalmazással vezetünk be egy-egy új fogalmat, és vannak olyan gyerekek, akiknek, hogyha oda megyek és definiálom egy szögnek a színuszát, akkor abban a pillanatban meg fogja érteni, és fogja tudni alkalmazni a továbbiakban. Ez a tanároktól sok munkát igényel, hiszen ezek a gyerekek sokszor egy azon osztályban ülnek egymás mellett, és különböző megközelítést igényelnek.
Ezzel abszolút egyetértek, hogy a matematika az úgy tanítható a legkönnyebben, hogyha konkrét példákon keresztül mutatjuk be. Tehát amikor annak idején Newton kitalálta mondjuk a differenciális integrál számítást, nem úgy találta ki, hogy hú, most valami nagyon bonyolult tételt kéne kitalálnom sok definícióval és rengeteg tétele, hanem problémákat oldott meg, és ehhez egy matematikai apparátust kellett fölépítenie, és akkor kialakult.
Szemléletesen, ezt a szót adtam hozzá.
Abszolút, igen. Tehát én ugye a Mateking oldalnak vagyok az oktárs vezetője, ez 2010 óta létezik, és most már 220 ezer regisztrált felhasználónk van, tehát minden 50. ember az országban regisztrált felhasználónk. És a Matekingnek az a legnagyobb ereje és a legnagyobb népszerűségének az oka, hogy minden egyes dolgot szemléletes példákon keresztül vezetünk be. Tehát ha például mondjuk a vektormezők felületi integráját veszük, de ne kapcsolják ki az adást azok, akiket ez kicsit felzaklatott, akkor meg a fluxus, hogy mi az a fluxus, akkor ezeket olyan példákon keresztül mutatjuk be, hogy megy egy ilyen vitorlás hajó, és akkor, hogyha elfordítjuk a vitorláját, akkor nem kap bele a szél, hogyha meg úgy fordítjuk, hogy merőleges a szélirányra, akkor meg belekap a szél, és akkor tulajdonképpen ez a fluxus, és akkor ezután jön persze az a rész, ami már egyetemistáknak való csak, mert ott nagyon durván integrálgatunk, de mégis egy olyan példával mutatjuk be, ami bárki számára érthető, és az összes matekinges epizód úgy indít egy témát, hogy bárki számára érthető példákkal, és szerintem ez a matek oktatás kulcsa, hogy ne a definíciókkal kezdjük, mert a nagy matematikusok se azzal kezdték, az már csak a vége, amikor már letisztázták a dolgokat, akkor jöttek a definíciók, de minden probléma megoldása indul, mert a matematika a probléma megoldás tudománya.
És egészen általános iskoláskortól egyetemistákig tudják akkor nézni ezeket a feladatokat.
Igen, a Mateking most már 5. osztálytól úgy indult, hogy egyetemi oktató oldal az egyetemistáknak a ZH előtti este segítsen egy kicsit, hogy úristen, holnap ZH-t kell írni, és aztán utána ezt kibővítettük egy sokkal átfogóbb egyetemi anyaggá, aztán utána elkészült az érettségi felkészítő a középiskolai anyag, és most már az általános iskola is, tehát 5. osztálytól az egyetemi MSC szintig bárki számára tudunk segíteni matekból.
Most viszont egy kicsit a kezdetekig mennénk vissza. Tehát, hogy nem volt ez annyira nagyon bonyolult eleinte, mármint a mateknak a használása. Mikor jöttek rá az emberek, hogy muszáj lesz használni a matematikát, vagy mikor született meg a matematika, hogyan lehet itt ilyenkor fogalmazni, és honnan indult ez?
Hát ezt úgy szoktam bevezetni, ezt a témát, hogy a matematikára tulajdonképpen semmi szükség. Egészen addig, amíg nem kell megoldani valamilyen problémát. És a könyvben is van szó egy dél-amerikai törzsről, a pirahákról, akik egyáltalán nem használnak matematikát, tehát az életükben nincsen matematika, nincsen az idő múlásával kapcsolatos fogalmuk sem egyébként, tehát nincs ős történetük, nincsenek legendáik, hogy mit csináltak 100 évvel ezelőtt, mert annyira nem ismerik a számokat, és nem is használják, hogy az 1-2 sok nagyjából így tudnak számolni, és sok tudományos kísérlet is foglalkozott velük, hogy már arra nem képesek, hogyha mondjuk 10 embert fölállítanak egymás mellé, és 10 kavicsot letesznek a földre, akkor már nem képesek egy megfeleltetést létesíteni az emberek és a kavicsok között, tehát hogy ennyire nincsen számfogalmuk és számhasználatuk, viszont boldogan élik az életüket. És akkor fölmerül a kérdés, hogy hát ha ők ilyen boldogok, akkor mégis minek tanulunk matematikát? Ezzel indul a könyv, és hát utána a többi része arról szól, hogy minek. Azért, mert hogyha körülvesznek minket megoldandó problémák, és akkor itt az egyik ilyen történeti példa az a Mezopotámia és a babilóniaiak, ahol tényleg nagyon röviden az történt, hogy egy nagyon bővízű, mocsaras területen éltek, ahol minden a rendelkezésükre állt, majdnem olyasmi, mint a pirahák, akik az első erdőben élnek. És egyszer csak elapadtak ezek a folyók, mert ahogy az legutolsó elegesedésnél elolvadtak a jégsapkák a pólusokon, rengeteg víz lefolyt hirtelen, és akkor ott azért voltak bővízek ezek a folyók, és aztán amikor elfogyott az utánpótlás, akkor ezek kiszáradtak, és az a mocsaras terület az elkezdett elsivatagosodni, és azért öntöző rendszereket voltak kénytelenek kiépíteni, meg hát aztán a terményeket betakarítani, valahol tárolni, tehát létrejött egy tulajdonképpen ilyen vadászgató életmódból egy komoly mezőgazdasági állattenyésztési ökoszisztéma, és ennek a működtetéséhez szükség volt a matematikára, és 1800 évvel Krisztus előtt Egy Plimpton 322 nevű agyagtábla fennmaradt, ezen már trigonometriai összefüggések, színusz, koszínusz, akkori megfelelői, illetve pitagoraszi számhármasok voltak, és ez a tábla, ez idősebb, mint Pitagorasz, aki elvileg ugye Pitagorasz tételről kapta a nevét, és idősebb, mint Mózes kőtáblái, tehát hamarabb hirdették ezek a táblák a matematikai törvényeket, mint Isten törvényeit, a 10 parancsolat, tehát ez jellemzi talán legjobban, hogy a matematika mennyire régóta része az életünknek, és hogy milyen fontos.
Talán akkor nem is olyan meglepő, hogy nyilván elsőként számolni tanulunk meg, ugyanúgy, mint ahogy a régebbi kultúrákban, és utána tudjuk ezt felépíteni. És akkor mondjuk azt, hogy az emberek befogadják ezt, hogy jó, a mindennapi életünkben jelen van a matematika, használjuk. És akkor egyszer csak találkoznak a végtelen fogalmával. Ezt hogyan szokták fogadni?
Hát a gyerekek ezt nehezen fogadják. Itt van egy-kettő olyan ilyen alaptűk, amit az ember beszokott vetni. Hogy meséljek el egy ilyen alapsztorit, ugye ez a végtelen szobával rendelkező szállodának az esete, ahol van egy olyan szállodánk, amiben végtelen sok szoba van, és minden szobában lakik egy vendég, és érkezik egy vándor a városba, ahol ez a szálloda van, és bemegy a portár, és szeretném megkérdezni, hogy van-e neki egy szoba. És hát mondja az egyik portás, hogy hát nincs szobánk, hát mindegyik tele van. A másik portás gondolkodik egy kicsit, és azt mondja, hogy hát én találtam egy megoldást, mindenki költözzön át az egyen nagyobb sorszámú szobába, mint ahol lakik. Az egyes a kettesbe, a kettes a hármasba, a 152-es a 153-asba. Mindenkinek lesz, hiszen van egyel nagyobb számú szoba a végtelen számú szállodában, és megüdül az egyes számú szoba, ahova be tud költözni a vendég. Ezen már mindig meglepődnek a gyerekek, hogy na hát valóban ez egy érdekes helyzet, és aztán utána ezt még lehet fokozni, ugyebár amikor a városban két ilyen szálloda van, amelyikben végtelen sok szoba van, és mind a kettő tele van, és az egyik szálloda, szerintem nincs otthon senki, de leég egy váratlan éjszaka, és hát el kell helyezni a végtelen számú vendéget abban a szállodában, ami még éppen maradt. És hát ez is megoldható, ugye, hogyha nem mindenki az egyen nagyobb sorszámban, hanem mindenki a kétszer akkora sorszámú szobába költözik, mint ahol addig lakott, az egyes a kettesbe, a kettes a négyesbe, a hatos a 12-esbe, ugye ilyen módon akkor az összes páros számú szoba foglalt lesz, és az összes páratlan számú szoba pedig felszabadul, bár végtelen sok páratlan számú szoba lesz, tehát üres, ahol be tud költözni a végtelen sok másik vendég. Tehát tudunk azért olyan példákat mutatni, amik egy picit ezt a valóban nagyon nehéz fogalom, a végtelennek a fogalma. Én talán azt szoktam mondani, hogy talán azért nehéz a végtelen fogalmát megérteni, mert azért mi egy ilyen véges világban élünk. Ugye az életünk is, az idő is elkezdődik valahol, és véget ér a tér, amiben vagyunk. Alapvetően ez is egy véges tér. Tehát nagyon nehéz absztrakció átváltani a végestől a végtelenre, és közben, ami nekem mindig is szívfájdalmam, hogy ezt talán túl korán várjuk el a diákoktól, hogy ezt az absztrakciós szintet meglépjék. Mondjuk egy példa erre az irracionális számok fogalma, ami egy nagyon nehéz fogalom, ugye a nézők kedvéért, ugye ilyen a négyzetgyök 2 vagy a pi, és ezeket már viszonylag hamar, már felső tagozaton tanítjuk a gyerekeknek, úgyhogy hogy valójában ezeknek a pontos matematikai tisztázása sem olyan régen történt meg. Tehát ez az egyik problémája a matematika tanításának, hogy olyan dolgokat várunk el a gyerekektől nagyon hamar, amikre nagyon okos emberek, még pár száz évvel ezelőtt, vagy mondjuk az ókori görögök, például a négyzetgyök 2 ugye valahol azt mondták, hogy nem is létezik ilyen szám, ma pedig már egy gyereknek ezzel számolnia kell tudni, kezelni kell tudni ezt a számot, miközben egy nagyon nehéz gondolatiság van amögött, hogy ilyen szám valóban létezik, és hogy ezekkel hogyan lehet dolgozni.
És mégis miért van szükségünk a végtelenre, hogyha ez annyira távol esik úgymond a mi világunktól?
Ez egy jó kérdés, hogy a végtelenre miért van szükség. Én úgy gondolom, hogy magára a végtelenre matematikailag, precízen megfogalmazva, elsősorban egyetemen van csak szükség, és akkor itt a könyv egyik nagyon sarkalatos pontjához érkeztünk, a differenciális integrál számítás kialakulásához. Talán, ha belefér, akkor mesélek erről egy kicsit, mert akkor megértjük, hogy egyáltalán miért kell erőltetni ezt a végtelent, ami a Csaba példája. Egyébként ez Hilbert-től származik ez a példa az 1900-es évek elejéről, és a végtelen halmaznak a precíz definíciója, hogy ez egy olyan halmaz, aminek van olyan valódi részhalmaza, aminek az elemszáma megegyezik az eredeti halmaz elemszámával. Tehát magyarul, hogyha hozzáveszek egy újabb elemet, akkor pontosan ugyanannyi lesz benne, mint előtte volt, és hát ez egy ilyen teljesen felfoghatatlan, hogy lehet ugyanannyi aránya, hogyha egyel több, pedig hát pont ez a végtelennek a lényege. És tényleg, hogy miért van szükség a végtelenre, most mennyire hosszan meséljek erről, itt ez a fő probléma.
Véges
időben. Tehát a differenciális integrál számítás az 1680-as években alakult ki, Newton és Leibniz egyszerre találta ezt ki. Newton egy fizikai megközelítésből, fizikai problémák megoldására. Leibniz inkább filozófus gondolkodásmóddal érdekes összefüggéseket talált, amiket szeretett volna rendszerezni. És hát tragikus sztori, mert Newton már jóval korábban rájött erre, hogy lehet trükközni a nagyon picike mennyiségekkel, viszont nem stimmelt a dolog. Tehát az volt a gond vele, hogy bizonyos mennyiségeket úgy kezelt, hogy egy idő egyszer nullának vette, egyszer pedig nem nullának vette, és akkor ez az elmélet így működött neki, és ki is jöttek az eredmények, csak matematikailag ez nem volt precíz. És gyötrődött ezen, hogy ez nem precíz, mert néha olyanokkal osztott, amiket utána később úgy definiált, hogy nulla, és akkor végül is nullával osztott, amivel elvileg nem lehetne. És annyi gyötrődött ezen, hogy nem találta a megoldást, hogy csak 10 évvel később publikálta ezt a felfedezését, és hát csak 100 évvel később Cauchy volt az, aki ezt helyes formába öntötte. Szóval a végtelen tulajdonképpen azért került képbe az emberiség számára, mert ezt az elméletet próbálták precízé tenni, hogy valami nagyon picike. És olyan picike, hogy néha nulla, néha meg nem nulla. És ennek igazából nem volt értelme matematikailag, és kitalálták a határérték fogalmát, ami azt jelenti, hogy valami tart a nulla felé. Tehát például elképzeljük, hogy 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 és így tovább, akkor ez egy olyan számsorozat, aminek a tagjai azok egyre kisebbek, a századik tagja az 1/100, az 1 milliómadik tagja meg 1/1 millió, és ez sosem nulla, mindig tagja egy pozitív szám, de mégis egyre kisebbek ezek a tagok. És a végtelen az így került igazából képbe, hogy a végtelenben ennek a határértéke nulla. Tehát minden véges sok tagja az valamennyi, és a végtelenben ez nulla. És hogy mekkora probléma volt tulajdonképpen a végtelen, arra az Zénon paradoxon egy nagyon szép példa, és azt talán fel is oldhatnánk, aminek az a lényege, hogy Achilleus sohasem érheti utol a nála lényegesen lassúbb teknős békát, mert egyszer versenyeznek, és Achilleusnak ad a teknős békának egy kis előnyt, mondjuk 100 méternyi előnyt. És Zénon azt mondta, hogy amikor itt van Achilleus, és itt van a teknős béka. És akkor amíg Achilleus elérkezik oda, ahol a teknős béka indult a verseny, addig a teknős béka egy kicsit előrébb megy, tehát megint a teknős béka van elől. Aztán amikor Achilleus megy tovább, és odaér, ahol a teknős béka ebben a pillanatban volt, addig a teknős béka megint előrébb megy, tehát megint a teknős béka van elől. És akkor el tudjuk képzelni, hogy mindig amikor odaér Achilleus, ahol a teknős béka korábban volt, a teknős béka egy picit előrébb megy, és Achilleus megint nem érte utol. És akkor itt sohasem éri utol Achilleus a teknős békát, hiszen végtelen sok ilyen képet látunk, és soha nem éri utol. És itt látszik, hogy mennyire nem értették a végtelent annak idején, és hogy mennyi időnek el kell tennie, hogy ezt megértsék. Ugyanis valójában itt arról van szó, hogy van egy szumma 1/2 az n-ediken sor, de mielőtt bárki megérne, veszünk egy bolhát, aki ugrál a számegyenesen, és először ugrik egyet, aztán ugrik 1/2-et, aztán ugrik 1/4-et, aztán ugrik 1/8-ot, és mindig fele akkorát ugrik, mint korábban. Akkor ez a bolha, bár végtelen sokat ugrik, de mégis egy véges számba jut el, hogyha összeadjuk ezt, hogy 1, meg 1/2, meg 1/4, meg 1/8, akkor ennek az összege 2. Tehát végtelen sok számot összeadunk, és az összege az 2 lesz. És hogyan ide a Achilleus esete? Úgy, hogy ez a bolha is végül is soha nem éri el a 2-t, hiszen mindig a 2 előtt egy picivel van, de mégis a 2 után is léteznek számok, és a Achilleus története is ez, hogy az időt felosztjuk, amikor próbálja utolérni a teknős békát, felosztjuk végtelen sok részre, de ez a végtelen sok kis időintervallum mégis egy véges időtartam, mondjuk 1 perc, amit felosztunk, és nem látjuk ebben a paradoxonban az 1 perc utáni részt, hiszen ugye a végtelen picike részeket adogatjuk össze, és közelünk az 1 perchez. és az egy perc után fogja utolérni a teknős békát. Tehát ez egy olyan példa, mind a kettő, ami egyébként a matematikai analízisben jött elő, és ami a végtelennek a szemléltetéséről szól, és ezek nem egyszerű dolgok, hát az első éves hallgatók az analízist eléggé meg szokták szenvedni általában, mert ott ezeket a fogalmakat tisztázni kell és rendbe kell rakni.
Hadd kapcsolódjak ez egy picit visszavezet az eredeti kérdésre, hogy miért nehéz a matematika, miért okoz gondot a diákoknak. Mert hogy ezen a nyögvenyelős fejlődésen végigment a matematika tudománya, megvoltak a tapasztalatok, kialakultak a fogalmak, és utána ezt az egészet rendesen rendszerbe ágyaztuk, tehát a mai matematika, az már, ott már nincsenek körülbelülök, nincsenek nagyjábolok, ott már minden precízen a helyén van. És a problémát szerintem az okozza, hogy a gyerekeknek ezt a precíz matematikát mutatjuk meg sokszor rögtön, mert mi matematika tanárok sokszor büszkék vagyunk arra, hogy mi csak precíz definíciókkal dolgozunk, nálunk mindennek a helyén kell lennie. Nem fér bele az, hogy én úgy tanítsak mondjuk differenciál számítást, hogy a szemléletre alapozva vezetem be, hogy aztán majd persze a megfelelő pillanatban, amikor arra szükség lesz, akkor rendesen matematikailag megalapozom. Miközben, ahogy András is elmondta, maga a fogalomnak a kialakulását nálunk sokkal okosabb emberek, ahogy mondta András, alig merték leírni, tehát hogy maguk sem értették, maguk sem voltak biztosak abban, hogy ez jó, amit leírnak, tehát bizonytalanok voltak ebben. Hogyan válhatjuk el azt ma egy átlagos diáktól, hogy ő így megértse ezeket a nehéz fogalmakat? Tehát csak arra szeretnék utalni, hogy jó lenne, hogyha egy picit visszatudnánk térni ehhez a megközelítéshez, és hogy én is hadd büszkélkedjek egy kiadvánnyal a jelenleg elérhető tankönyvek között most az új NAT kapcsán készítettünk egy olyan faktos könyvet, amelyik például a differenciál számításnak a fogalmát ezen a szemléletes módon vezeti be, hogy aztán később persze a precíz definíciókat is megmutassa.
Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ez egy szuper irány, és hát ebben áll a Mateking népszerűsége. Tehát a Mateking az, mivel nem egy hivatalos oktatási anyag, hanem egy magánvállalkozás, ezért mi megengedhetjük magunknak azt, hogy sokszor, hát nem azt mondom, hogy hazudjunk a diákoknak, de csak féligasságokat mondjunk el egy epizód elején, hogy aztán utána a végén álljon össze a kép. Kicsit olyan ez, mint egy krimi. Ugye, hogyha az elején elmondom, hogy ki a gyilkos, akkor utána már nincs értelme tovább nézni. Tehát ebben az esetben meg a nincs értelme nézni az, hogy a gyerekek azt mondják, hogy Jézusom, hát ezt én nem nézem tovább, mert nem értem. Ugye a kriminél meg hát azért nem nézzük tovább, mert akkor nincs poén. Tehát a Mateking ereje az ez, hogy úgy mondunk el dolgokat, hogy az biztosan érthető legyen. Még akkor is, hogyha esetleg egy picit ott csalunk, vagy nem mondunk el valamit, vagy akár valamit egy kicsit tévesen, vagy hibásan mondunk el. De aztán minden epizód végére, ugye a krim is se jó, hogyha nem tudjuk, a végén se tudjuk meg, hogy ki a gyilkos, akkor minek néztük, vagy minek olvastuk. Tehát a végére minden epizódnak, és hát ezek 5 perces epizódok, tehát elég hamar azért kiderül, de a végére kiderül, hogy mi a pontosan a precíz, a helyes álláspont, de sose abból indulunk ki, vagy hát sokszor nem abból indulunk ki, mert egyrészt hogyan várhatnánk el a diákoktól azt, amikor Newton se jött rá arra, hogy mi lehet a precizáláspont, másrészt pedig sokkal könnyebb megérteni, hogyha magát a folyamatot látjuk, mert ugye rengeteg miértre is választ kapnak a diákok, tehát hogy mondjuk egy definícióban miért vannak ezek a kitételek. Hát az ugye elsőre, mert a tanár azt mondja. Viszont, hogyha megnézzük, hogy hogyha ezek nincsenek benne, akkor nem működik, és hoppá, akkor valami gond van. De ha belerakjuk, akkor nincs gond, akkor már is egyértelművé válik, és egy természetes dologgá válik az, ami ugye egy természetellenes dolog, hogy ha akkor ez van, hogyha akkor az van. Tehát, hogy egy érthetetlen kusza dolgot, azt így logikusan fel tudunk építeni. Úgyhogy ez mindenképpen a matematika tanításnak egy nagyon fontos jövőbeli célkitűzése lehet, hogy igen, minél inkább építkezve tanuljuk a definíciókat.
Hogyha már itt járunk, akkor tapasztalataitok alapján melyik része a matematikának a legnehezebben befogadható a diákok vagy hallgatók számára?
Már nagyon hamar elkezdődik ez a folyamat. Most, hogy gyerekeim vannak, például megfigyeltem egy jelenséget, amire korábban nem figyeltem föl. A gyerek az alsó tagozattal jár, tanulja a természetes számokkal kezdi az ismerkedést, és második osztályban, harmadik osztályban mondjuk ír egy matek dolgozatot, ami nem sikerül valami fényesen, és tárja a tanár, hogy 2/3. A gyerkőc mit visz ebből haza, hogy a 2/3 az egy olyan szám, ami valahol kettő és három között van, valahol az ő fejében az egy kb.
Kettő. Bocsánat, én sose értettem, hogy miért írja a tanárját, hogy két. Ez számomra mindig egy felfoghatatlan.
De létezik, ugye?
De igen.
És a gyerek hazaviszi a két halmadot, nem az enyémről van szó, csak a kétségbe esett szülő keresett meg engem, hogy mi lesz a gyerekkel így. Tehát hazaviszi a két halmadot, és utána egy pár évvel később, amikor ötödik osztályba lép mondjuk, és a törteket kezdi el tanulni, akkor a matek tanár azt mondja neki, hogy a kéthalmad az ugye valahol 0 és 1 között van, és akkor ő hirtelen nem érti, hogy akkor most a kéthalmad az micsoda. Na, arra utalok csak, hogy a tört fogalom, az már egy olyan fogalom, ami nem kéne, hogy nagyon nehéz legyen, hiszen a tört fogalom az tényleg az egy régi fogalom, azt azért sokan értik, de rögtön megnehezítjük a saját dolgunkat azzal, hogy ezekbe a helyzetekbe kényszerítjük a gyerekeket. Aztán ott vannak a negatív számok, az egyik gyakori példám. Negatív számokkal, negatív számok nélkül az emberiség kiválóan el volt évezredeken keresztül. Legkiválóbb matematikusok mondták azt, hogy nem is léteznek negatív számok, hogy aztán néhány száz évvel ezelőtt mégiscsak szükség legyen rájuk és használjuk őket, hogy aztán most megint csak egy felső tagozatos gyereknek már a -2-3-at azt értenie kell. Márpedig én szerintem a -2-3 az egy rettentő nehéz dolog, hiszen senki se tud nekem mutatni olyat, hogy -3-at megszorzok -2-vel, hogyan is csinálom ezt, amikor azt tanultam, hogy a szorzás az valami ismételt összeadás, hogy most akkor hogyan tudom én ezt megcsinálni. Tehát ez egy nagyon nehéz fogalom, ezen persze túlléphetünk könnyen, és mondhatjuk azt, hogy magold be, hogy az +6, De én azt gondolom, hogy ez nem segíti a matematika megértését, és aztán utána még hát nagyon sok ilyen fogalom van, ami tényleg annyira elvont. Kedvenc példám mondjuk a skaláris szorzat, ugye, ahol két nyillal csinálunk valamit, és abból lesz egy szám. Még sose láttam, hogy ez hogyan történik meg, és aztán mégis dolgozatot kell belőle írnem, és középszintű követelmény. Tehát ezek azok a nehézségek, amik nem azt mondom, hogy lehetetlen lenne ezeket megérteni, de közben meg ugye nagyon sok az anyag, kevés a matek óra, nincs elég idő arra, hogy megértessük ezt és begyakoroltassuk a gyerekekkel kellőképpen.
Tehát valahol akkor itt az alapokkal van egy kicsit baj, hogy azt kéne jobban megértetni, meg magát a gondolkodást egy picit akkor itt átirányítani.
Hát igen, illetve az én álláspontom, tudom, hogy nem mindenki ért ezzel egyet, hogy én szerintem nincsen, ha már itt a 10 parancsolat szóba kerül, tehát nincs kőbevésve az, hogy mit kell nekünk matematikából megtanítani. Ezt van egy hagyománya ennek, nagyon sok helyen nagyjából hasonló dolgokat tanítanak a világban, tehát valószínűleg azért ez elég jól ki van találva, de az, hogy nekem a skaláris szorzatot meg kellett tanítanom, vagy nem, én ezt engedjem meg azt, hogy én azt mondhassam, hogy nekem szerintem nem kell minden gyereknek a skaláris szorzatot megtanulnia, legyenek olyanok a műegyetemen, akik ezt tudják és értik, mert különben bajba leszünk, hogyha ők nem értik és nem tudják, de az emberiségnek a nagy része azt szerintem kiválóan el van enélkül, és inkább csináljon olyan dolgokat a matek órán, amiket ért és amiket szívesen foglalkozik.
Én ezzel kapcsolatban két dolog jutott most eszembe, az egyik, hogy soha nem volt még olyan nehéz matekinges epizódokat készíteni, mint most az általános iskolai epizódokat. Tehát a Fourier transformációról szóló epizódot könnyebb volt megcsinálni, mint hogy -2-3 az miért +6. Mert nagyon nehéz ennek az eszköztára, tehát hogy azt hogyan lehet szemléletesen megmagyarázni. Mert hogy mi az a Fourier sor, vagy mi az a Laplace transformáció, azt úgy el lehet magyarázni, mert a meglévő matematikai tudásra építve, meg konkrét fizikai példákkal kapcsolatosan. De igen, hogy -2-3 az miért annyi, ezt valóban nem könnyű, egyébként érdemes majd akár belenézni a matematikai epizódokba. Egy-két dolgot szerintem elég szuperul át tudtunk hidalni, például a negatív számokat azt a lift segítségével, ami nem egy teljesen új példa nyilvánvaló, de elég jól szemléltethető vele, tehát hogyha én a harmadikról lemegyek 5 emeletet, akkor nyilvánvalóan a még garázsban leszek a parkoló szinten, és még azt is elég könnyen ki lehet számolni, hogy hol. És van egy-két ilyen trükk a negatív számokkal kapcsolatban is. Viszont a másik gondolat, az egy érdekes kísérlet, ezt én teljesen illegálisan végeztem ezt a kísérletet, az IBS-en voltam óraadó, és statisztikát kellett tanítanom. És nézegettem, hogy hát az ottani statisztika anyag az a Corvinushoz képest milyen, és hát egy picit vékonyabb volt mondjuk egy hát egy olyan 10%-a, na jó nem, olyan 30%-a volt a Corvinusosnak. És akkor készült pont a matekingnek a legelső epizódjai a statisztikáról, ahol én a Corvinusos statisztikát készítettem el, és az volt a fájdalmam, hogy ezt nem tudják használni az IBS-es hallgatók, mert hát ugye sokkal bővebb, meg sokkal részletesebb, és gondoltam egyet, hogy hát akkor idén most tanítom azt. És az volt az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ez egy jóval komolyabb anyag volt, nagyjából ugyanakkora volt a bukási, meg kettesek, meg hármasok aránya, mint a másikkal. És ez nem egy tudományosan bizonyított álláspont, de valahogy arra jutottam, hogy tulajdonképpen a diákokban van egy ilyen kényelmi és tehetetlenségi faktor, ami azt jelenti, hogy ha látják, hogy ennyi a tananyag, akkor a kettes tanuló az mindig annyit tanul meg belőle, ami ennek a nem tudom hány százalék. És hogyha kicsi a tananyag, akkor egy kicsit a tananyagnak tanulja meg a kevesebb részét, ha meg nagy, akkor meg a nagynak. Tehát ott számomra az derült ki, hogy a koordinációs anyagban is úgy, tehát azt is nyugodtan meg lehet nekik tanítani, ott is lesz, aki nem érti, ott is lesz, aki hármast kap belőle, és az arányok azok lényegében ugyanazok voltak. Tehát én úgy gondolom, hogy sok mindent meg lehet tanítani a diákoknak. Persze meg kell találni hozzá azt az eszközt, hogy hogyan. Tehát, hogyha nem tudjuk őket rendesen megtanítani valamire, akkor azt ne erőltessük. De hogyha megtudjuk, akkor végül is miért ne?
Picit vitatkoznék ezzel. Azt kérdezted az elején, hogy mik azok a témakörök, amik nem mennek. Mondok ilyet, például ugye ilyen például a valós számok halmazán értelmezett trigonometria, az egy nehéz fogalom, a gyerekeknek a 95%-a érti azt, hogy mit jelent egy 90 fokos szög, de egyetemi hallgatókat érdemes megkérdezni arról, hogy mennyi a színusz 1 mondjuk, tehát a valós színusz 1 mennyi, ezt szinte biztos, hogy valami furcsa választ fogunk rá kapni, vagy legalább az előjelét próbálják megtippelni. Tehát arra utalok, hogy ezért én szerintem igenis van egy határa annak, amit idézőjelben le lehet nyomni a gyerekeknek a torkán, és szerintem nem érdemes túl magasra tenni a lécet, hanem inkább azt mondom, hogy differenciálni kell, tehát azoknak, akik kevesebbet tudnak befogadni, azoknak inkább olyanokat adjunk, amiket ők be tudnak fogadni, és akik pedig többre képesek, azokat pedig terheljük meg olyan mennyiséggel, amit meg tudnak emészteni, és fel tudnak dolgozni.
Ezzel abszolút egyetértek én.
Akkor jó.
Nagyon sokat beszélgettünk most a matematika tanításáról, illetve annak a befogadásáról, de én megragadnám az alkalmat, hogy most itt velem szemben ül kettő nagyon jó matematika tanár, és a matematikával kapcsolatos izgalmas kérdéseket szeretném egy kicsit veletek boncolgatni, és bele is vágnék a lecsóba, és azt mondanám, hogy a nagyszámok törvényét itt szokták mindig mondani, hogy a nagyszámok törvénye alapján ez meg az van. Ilyenkor mit értenek ez alatt, ha egyáltalán értik?
Mesélhetek?
Tiéd a szó.
Volt egy érdekes kísérlet az USA-ban, nem is kísérlet, hanem csak egy felmérés, hogy bizonyos megbetegedéseket vizsgáltak, hogy a lakosság hány százaléka betegedett meg. És vizsgáltak nagyobb államokat, meg kisebb államokat, és az derült ki, hogy a nagyobb államokban sokkal többen betegszenek arányaiban, sokkal nagyobb arányban betegszenek meg ebbe a betegségbe, mint a kisebb államokban. És akkor elkezdték kutatni, hogy hát valószínűleg a nagyobb államokban rosszabb a levegőminőség, vagy stresszesebb az életük, vagy zaklatottabbak, vagy valami lehet. És akkor keresgélték az okokat, találtak is elég sokat. És aztán pár év múlva megismételték ezt a felmérést szintén nagyobb és kisebb államokban, és akkor pedig az derült ki, hogy a kisebb államokban van a nagyobb arányú megbetegedés, és a nagyobb államokban meg a kevesebb. A nagyobb államokban egyébként körülbelül ugyanannyi volt, mint korábban, de a kisebb államokban hirtelen megugrott ennek a betegségnek az aránya. És akkor újra elkezdtek ezen filózni, hogy hát akkor most ez hogy lehet, akkor lehet, hogy a kisebb államokban rosszabb az egészségügyi ellátás, vagy fene tudja, hogy mi lehet ennek az oka. És aztán egy idő után valahogy kiderült az igazság, hogy arról volt szó, hogy egy nagyobb állam az jobban reprezentál, az egy nagyobb minta, és ezért valahogy jobban reprezentálja az adott betegség elterjedését, mint egy kisebb állam. Tehát a nagyszámok törvénye tulajdonképpen arról szól, hogy ha valamit nagyon sokszor megcsinálok, akkor egyre közelebb kerülök egy olyan elméleti valószínűséghez, amit elvárnék, hogyha én nagyon sokszor dobok egy kockával, akkor az egyre inkább kijön az egyhatod a hatosok arányára a dobások számában, amikor hogyha kevésszer dobok, akkor ez az arány ez nem annyira közelít hozzá. Tehát, hogyha egy nagy mintát veszek, akkor abban jóval közelebb kerülök a matematikai valószínűséghez, mint hogyha kis mintákat veszek, és itt azért történt ez az eltérés ennél a történetnél, mert nem vettek elég nagy mintát ahhoz, hogy kiderüljön a helyes arány. Egyszer az arányt fölé lőtték tulajdonképpen, a másik esetben alá, és a helyes arány meg a nagyobb államokban volt, ahol megfelelő eset számot tudtak vizsgálni, mert ott volt annyi ember, hogy ez egy nagy mennyiségű mintavételt tett lehetővé a betegség szempontjából. Tehát a nagyszámok törvénye tulajdonképpen arról szól, hogy ahogy egyre többször végzek el valamit, úgy egyre inkább be fog következni, vagy egyre inkább ahhoz közelít a bekövetkezés valószínűsége, mint amire számítok. És akkor itt felmerül ez a nagyon érdekes kérdés, hogy ez miért van így? Tehát, hogyha én dobok a kockával 10-szer, és mondjuk mind a 10, mondjuk dobok érmével, mert úgy szemléletesebb, 10-szer dobok az érmével, és mind a 10 dobás fej, akkor vajon honnan tudja az érme, hogy akkor most már írásnak kellene kijönni, mert ugye, hogy kijöjjön a helyes arány. És erre van egy nagyon szép példa, a könyvben is egyébként, hogy a nagyszámok törvénye nem így működik, tehát az érme nem fogja tudni, hogy most neki már akkor a másik kell, hogy legyen, és hogy kiegyenlítődjön. Hanem azt úgy kell elképzelni, mint egy hegycsúcsot. Tehát, hogyha nagyon sok a fej, akkor az mondjuk egy ilyen nagy sziklatömb. És hogyha ezt felrakjuk a Mount Everest tetejére, akkor az már nem is látszik. Tehát ahogy nagyon sok kísérletet végzek, ugye ezek az egyenlőtlenségek nem azért osztanak el, mert az érme tudja, hogy most fejet kell dobni, hanem utána is jön a szokásos 50-50%-os arány, és ezek úgy egyenlítődnek ki, hogy így távolodok a hegycsúcstól, úgy hirtelen már sima lesz. Tehát ezek a göröngyök, ezek eltűnnek.
Annyit tennék hozzá a mintavételhez, hogy az egy, azt szoktam a diákoknak mondani, hogy egy érdekes dolog, hogy kicsit az önérzetüket szoktam ezzel dombolni szegényeknek, hogy ugye mindenki nagy egyéniségnek gondolja magát, de hogy ugye érdekes módon, hogyha én elvégzek egy közvélemény kutatást, akkor ott mondjuk a 10 millió magyar embernek a véleményét egy meglepően kicsi mintán is meg tudom állapítani. Ugye, hogy kb. 1000-1500 főt megkérdezek a 10 millió főből, akkor abból meg tudom mondani azt, hogy a teljes népességre vonatkozólag mi az egyes véleményeknek, vagy pártválasztásoknak, vagy bármi másnak az eloszlása. És az érdekes ebben, hogy ez milyen, hogy viselkedik, hogy nem az arány számít például ennél az esetnél, tehát nem az érdekes, hogy a 10 millió és az 1000 az milyen arányban van egymáshoz, mert hogyha az USA-ban akarok csinálni egy közönkutatást, ahol mondjuk 250 millióan élnek, azt hiszem, ott is elegendő egy 1000-1500 fős mintát vennem, és ugyanolyan megbízható eredményt fog kapni az USA lakosságára vonatkoztatva, mint a 10 millió magyarra. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy az emberek ezt nem is gondolnák. Egyfelől ezt, hogy nagyon, tehát jól megválasztott minta, reprezentatív minta esetén az egész sokaságra milyen meglepően jó következtetéseket tudok levonni, és hogy ez nem az arányon múlik a minta és a teljes populációnak az arányán, hanem érdekes módon a mintának a nagyságán.
Talán egy másik ilyen dolog, amit nagyon sokszor szoktak mondani, és hangzatos, az a pillangó hatás, de azért emögött is elég kemény matematika van, nem?
Igen, a pillangó hatás az egy nagyon izgalmas, az amerikai filmekbe szeretnek dobálózni ezzel, mert ez egy az valami, egy nagyon izgalmas matematikai fogalom. Ezt Edward Norton Lorenz fedezte föl, amikor a meteorológiával kezdett el foglalkozni, és egyébként a könyvben nagyon részletesen kitérünk arra is, hogy a meteorológiai előrejelzések milyenek, és amikor szívjuk a meteorológusokat, hogy hát hogy lehet ez, hogy már egy napra előre se tudják megmondani, hogy milyen az idő, akkor bizony ez a pillangó hatás miatt van így. Ugyanis a meteorológiai rendszerek azok kaotikus rendszerek, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a bemeneti adatoknak egy pici változásával iszletosan nagy változás tud lenni a kimeneti adatoknál. Erre Lorenz példája a legszebb, aki egy kezdetleges számítógépet eszkábált össze arra, hogy matematikailag precíz meteorológiai modelleket készítsen. mert a meteorológia az egyik legnagyobb gondja az, hogy olyan parciális differenciál egyenleteket kell hozzá megoldani, amiket képtelenség kezel, tehát a számítógépek kellenek, és hogy fejlődnek a számítógépek, úgy fejlődött a meteorológia is. És Lorenz egy ilyen számítógépet fejlesztett. Csak hát ezek a gépek akkoriban még olyanok voltak, hogy ami most elfér a zsebünkbe, egy okos telefon, hát ezek ilyen szobányi méretű gépek voltak, és mondjuk 1%-át, ha tudták annak, mint most egy okos telefon, és nagyon lassúak voltak. És azért Lorenz megelégelte a lassúságot, és azért bizonyos számítási adatokat, azokat utólag, tehát amikor ment futott a modell, akkor nem várta meg, hogy ez lefusson, hanem bizonyos részadatokat ő visszatáplált a modellbe, hogy azzal tovább számoljon. És akkor úgy gondolta, hogy mondjuk ilyen 4/10-es jegyre kerekít, akkor az úgy jó is. És azt fedezte föl, hogy teljesen döbbenetesen fals eredmények jöttek ki, tehát hirtelen azt hitte, hogy elromlott a gép, vagy rossz a modell, vagy valami nem stimmel, és utána nézegette, és arra jött rá, hogy ha tényleg nem 4/10-es, hanem 5/10-es egy pontossággal írja be az adatokat, akkor ami teljesen más eredmény jön ki. És ezt kezdte el kutatni, és aztán később arra jutott, hogy ezek a meteorológiai rendszerek, és aztán később kiderült, hogy sok más matematikai rendszer is, úgy működik, hogy nagyon érzékenyek ezekre a picike változtatásokra, és ez a pillangó hatás elnevezés ez innen ered, hogy tulajdonképpen, hogy egy pillangó megrebbenti a szárnyait, akkor már az képes egy olyan láncreakciót elidézni, hogy közben elkezd havazni egyenlítőnél, most kis túlzással élve, tehát ez okozza tulajdonképpen a meteorológiai rendszereknek a problémáját, és ez egy olyan dolog, amit tulajdonképpen nem is lehet kiküszöbölni, tehát a meteorológiai modellek egyébként nagyon izgalmas, hogy hogyan működnek, csak két mondat erejéig. Úgy fejlesztik őket, hogy úgy tesztelik őket, hogy elkészítenek egy modellt, ami egy előrejelzés a bemeneti adatok alapján, tehát csapadék, levegőnedvesség, szél, hőmérséklet, meg egy pár adat alapján futnak le ezek a modellek, és az adnak előrejelzést. És úgy fejlesztik őket, hogy betáplálnak mondjuk egy múlt heti időjárási adatokat, és akkor megnézik, hogy milyen időt jósolnak mára. És akkor meg kinéznek az ablakon, és megnézik a modellt, és hogyha nagyjából stimmel, akkor ez egy jó modell, ha teljesen más, akkor nem jó modell. Aztán persze ezeket nyilván finomítják. Viszont az a gond, ahogy elhangzott, hogyha egy picike változás van a bemeneti adatnál, akkor már teljesen más eredmény jön ki. És erre egy zseniális matematikai megoldást találtak ki, és itt látszik, hogy a matematika ez milyen fantasztikus dolog. De azt találták ki, hogy párhuzamosan futtatnak ilyen modelleket, tehát hogyha lemérték, hogy mondjuk valamelyik hegycsúcson -10 fok van, akkor hát az nem biztos, hogy pont annyi, mert lehet, hogy akkor csak egy ilyen becsülést adtak arra a hegycsúcsra, mert éppen elromlott a műszer, meg van egy mérési pontatlanság is pontosan, és azért azt csinálják, hogy párhuzamosan lefuttatják ezek a modelleket nagyon-nagyon sokféle bemeneti adattal, és akkor az egyiknél picit változtatnak a hőmérsékleten, másiknál picit a csapadékmennyiségen, és akkor kijönnek az eredmények. És akkor jön mondjuk 100 eredmény, és megnézik, hogy ebből a 100 eredményből melyik milyen valószínűséggel fordul elő. És akkor amelyik a legvalószínűbb, az feltehetően az lesz majd az időjárás, de mindig meg lehet adni a százalékokat, tehát amikor látunk egyet, hogy hány százalék eséllyel fog esni holnap, akkor nem a békát kérdezik meg, vagy nem pénzfeldobással döntik el, hanem pont ezek a százalékok, hogy a modellek hány százalékos valószínűséggel hozták ezt az eredményt, mert hogyha mondjuk 100 modellből 60-nál azt hozzák, hogy esni fog, akkor simán lehet, hogy nem fog esni, de 60%-os esélye van annak, hogy esni fog. Úgyhogy igen, tehát ez egy izgalmas dolog. Csaba, esetleg van?
Hát pont ezt akartam feszegetni, de most végül itten megoldottad a kérdést, hogy mit jelent az egy időjárás előzés, hogy holnap 60% valószínűséggel esni fog a hó. Hát ezt nem is értjük, ugye, hogy ahhoz képest, amit az órán tanulunk, hogy az a valószínűség, hogyha elvégzek 100% kísérletet, akkor abból hányszor fog esni, hogy ez hogyan lehet itt az időjárásra vonatkoztatni, de itt András elmondta, hogy ez mit jelent.
Egyébként itt van egy másik érdekes téma, és szerintem beszéljünk egy picit visszakapcsolódva, hogy mi az, amit nehezen értenek a diákok. Hát a valószínűség számítást azt nagyon-nagyon-nagyon nehezen értik. Tehát egyáltalán már pusztán az, hogy ugye hát a legelső dolog, hogy 50-50, ugye hát vagy elromlik, vagy nem, ugye vagy esik, vagy nem.
Vagy nyerek a lottón, vagy nem.
Ugye ha ezen túljutnak az 50-50%, akkor jön a következő gond, és ez rengetegszer látom, mondjuk visszatérve a 60%-os esőre, hogy 60% eséllyel esik, és akkor holnap mégse esik, És hát akkor most akkor mi ez a 60%? Vagy mondjuk akár 80% eséllyel is esett holnap, és mégse esik. Ugye hát pont egy olyan modell nyert, amelyik a másik 20%-ban van, és simán előfordulhat. És valahogy az embereknek ez, tehát a valószínűség számítást egy picit úgy gondolják, mert az emberek nagyon szeretik a biztonságot. Tehát, hogy ez vagy így van, vagy nem így van. És nehezen értik meg ezt a sztohasztikus dolgot, ugye, hogy hát lehet így is, lehet úgy is, meg amúgy is, meg ennyi az esélye, annyi az esélye. Tehát, hogyha az jön ki, hogy 80% az esélye, és nem az következik be, akkor egy világ omlik össze bennük, hogy hát, de hát most számoltuk ki. És ez egy óriási gond az oktatásban is, ugye, hogy tehát a diákoknál.
Így van, és megint csak visszakanyarodva egy korábbi kérdésre, hogy ténylegesen ez a COVID időszak, ez végképp magabiztossá tett minket, matematika tanárokat abban, hogy kell tanítani valószínűségszámítást, és kell tanítani statisztikát, hiszen olyan kérdésekkel találkozik az ember nap, mint nap, tényleg, hát ott aztán tényleg, mint a kenyérvásárlásnál, hogy ugye rögtön mindenki matematikussá vált, és diagramokat kellett elemezzen és értelmezzen, vagy egy tesztnek a beválását kellett tudnia értelmezni, hogy mit jelent az, hogy egy teszt 99%-os, ugye ez nem azt jelenti, amit az emberek gondol, de hogy ezt meg kellett érteni, és ami azt szerintem ebben az egészben a legfontosabb, hogy kicsit erős mondat, de hogy élethalál döntéseket kellett hoznunk matematikai ismereteinkre alapozva. Tehát itt most tényleg egy olyan helyzetet éltünk meg az elmúlt időszakban, amikor a matematikai ismeretek, kompetenciák, azok életbevágóak voltak.
Ezzel kapcsolatban egy gondolatot hagyd mondjak el, szintén benne van a könyvben, és ez egy teljesen megdöbbentő dolog szerintem, hogy egy trópusi betegségnek ez egy régi példa, tehát ez a könyv a járvány előtt jelent meg, és a példa az meg ősi régi, egy trópusi betegség kimutatásáról egy tesztet végeznek el. És ez a betegség mondjuk a lakosság 1%-át érintett, tehát 100 emberből egy beteg. És én elmegyek, megcsináltatom ezt a tesztet, a tesztre az van írva, hogy ez 95%-os megbízhatóságú teszt. Elmegyek, megcsináltatom ezt a tesztet, és akkor kijön az eredmény, gratulálok, ön beteg. És akkor ez egy 95%-os megbízhatóságú teszt, tehát akkor elvileg ez egy nagyon megbízható teszt, igaz? Hát ezen 95%, tehát akkor húha, akkor én valószínűleg beteg vagyok. Viszont, hogyha meggondoljuk, és még egy kicsit csalunk is, mit jelent a 95%-os megbízhatóság, hogy 100 emberből 5 embernél tévedni fog? Mondjuk vegyük azt, hogy úgy téved, hogy betegnek mond egészségest, mert ugye nagyon ritka a betegség, tehát a fordított tévedés az viszonylag ritka. Tehát, hogyha elképzeljük, itt van a 100 ember, és a 100 emberből 5 embernél a teszt az betegséget fog mondani, pedig valójában ők egészségesek. Mondjuk vegyük azt, hogy a 100 emberből az egy beteg is benne van, tehát arra is azt mondja a teszt, hogy beteg, meg még akkor 4 másikra, aki meg egészséges. A könyvben van egy ábra hozzá, hogy könnyebb elképzelni. Tehát visszatérve, 100 emberből egy beteg, a 4 másik nem beteg, de őket is betegnek mondja a teszt. Tehát ha megnézzük, akkor 5 embert mond a teszt betegnek, és ebből valójában csak egy ember, aki beteg. Tehát ez azt jelenti, hogy az hány százalék? 20, ugye? 1/5, 20%. Tehát magyarul, ha rólam az a teszt azt mondja, hogy én beteg vagyok, a 95%-os megbízhatóságú teszt, akkor 20% az esély, hogy én tényleg beteg vagyok. Azért ez egy megdöbbentő dolog, és egyébként itt visszatérve az koronavírus tesztekre és az egyéb tesztelésekre, gyakran van így, tehát hogy amikor az a cél, hogy kiszűrjük a betegeket, akkor gyakran van, ez egy olcsó teszt, ez kiszűri azt az 5 embert, aki úgymond beteg, és aztán már csak az 5 emberen kell elvégezni egy drágább tesztet, aki tényleg meg fogja mondani az egy betegről, hogy beteg, és a másik 4-ről, hogy nem beteg. Tehát ez egy tipikusan gyakorlatilag használt eljárás, ezek az olcsó koronavírus tesztek tulajdonképpen részben így működtek. Tehát, hogy ez kiszűri a potenciális betegeket, és utána lehet még a finom hangolás jelenni. De visszatérve a kiinduló pont, egyébként az BASE nevéhez fűződik ez a dolog, és úgy gondolom, hogy a BASE gondolatmenetet érdemes lenne az iskolában egy kicsit jobban tanítani. És az alapgondolat, van a könyvben egy másik példa, hogy a vetélkedős, esetleg arról is már beszéltünk, az alapgondolat az, hogy egy 95%-os tesztről az emberek nagy része azt gondolja, hogy akkor ez 95%-os, közben csak 20, mert hogy a körülmények ilyenek. És még egy gondolat, hogyha viszont nem 100 emberből egy lenne beteg, hanem mondjuk a lakosság fele, akkor már is jobbak lennének a tesztnek az arányai, mert ugye ha elképzeljük azt az 5-öt, akit betegnek mond, akkor ugye ott már már a 20% az lényegesen javul. Tehát ez is egy fontos szempont, hogy azt a tesztet azt milyen gyakoriság, milyen gyakran előforduló betegségre használom. Egy nagyon ritka betegségre, vagy egy nagyon gyakori betegségre. És azok mind olyan valószínűleg számítás dolgok, amik tényleg élet-halál kérdése, és olyan dolgok, amiket tényleg elolvasok egy leírását valaminek, de nem feltétlenül kell koronavírus tesztre gondolni, nagyon sok olyan dolog van, aminek a rá van írva, hogy hány százalékosan megbízható, és hogy ezt én tudjam értelmezni, de nagyon fontos dolog, és ez nem csak azért fontos, mert akkor ezt tudni fogom, hanem ez az általános gondolkodás fejlesztésére hasznos, amiről az elején beszélgettünk, hogy a matekot nem lehet úgy tanulni, hogy most akkor gondolkodni tanulok és így ülök, hanem csinálni kell hozzá valamit, például ilyen feladatokat megoldani.
Meg talán az is egy nagyon szép az egészben, hogy nehéz elcsalni adatokat. Tehát, hogyha ha a matematikát használjuk, akkor azért egyből ki lehet szúrni, hogyha valami emberi belepiszkálás volt, valami művi dolog.
Igen, erre egy
vagy nem.
Igen,
tehát hogyha pedig pont az a célom, hogy megtévesszek valakit, akkor pedig pont a matematika hálója mögé tudok bújni, és hogyha nem, ha nem kellően felkészült a másik oldalon ülő, akkor nagyon szépen meg tudom vezetni. Tehát erre is vigyázni kell az oktatásban, figyelünk erre is. Tehát most például része a követelményeknek, hogy manipulatív diagramokkal foglalkoznak az iskolában, egy picit szoktassák arra a diákokat már az iskolában, hogy ne higgyünk el mindent első látásra, hanem nézzünk egy kicsit mögé azoknak a diagramoknak, hogyan játszott velem az, aki ezt a diagramot elkészítette, mit akart ezzel elérni. Ez szintén szerintem a kritikus állampolgárságnak egy fontos ismérve.
Ez nagyon jól mutatja, hogy a matematika ismerete mennyire fontos, és a kritikus gondolkodás is. Most már így az adás vége felé érkezünk, és mivel a karácsony közeleg, gondoltam egy ilyen kérdéssel zárnám felétek, hogy ha körbenézünk magunk körül, így a karácsonyi helyszínen otthon, akkor azért a matematika szépségével találkozunk. Mi az az objektum, amit ilyenkor meg tudunk figyelni, például egy fenyőfán?
Igen, a fenyőfa szintén a könyv egyik példája. Ez a fraktálokkal foglalkozó részben van szó erről, hogy a fraktálok egy másik nagyon-nagyon-nagyon divatos dolog a matematikában, jól néz ki, meg olyan nagyon tudományosan hangzik, és akkor ez húha. Ugye a fraktálnak az a lényege, hogy ha belenagyítunk, akkor tulajdonképpen ugyanolyan. Ez megint egy gazdasági alkalmazás érdekesség, hogy ha megnézzük egy árfolyamot, tehát mondjuk egy tőzsdei árfolyamot, vagy mondjuk a bitcoin árfolyamát, amit ugye mostában nagyon divat nézni, akkor hogyha megnézzük egy napi ingadozását, hogy mozog, és utána egy kizumbolunk belőle, és megnézzük mondjuk egy 5 éves távlatot, akkor nagyjából ugyanazokat a tüskéket, meg ugyanazokat a vonalakat látjuk, tehát ez egy fraktálszerű alakzat, nem fraktál, de egy fraktálszerű alakzat, és ugyanilyen fraktálszerű alakzat például a fenyőfa is, aminek az a lényege, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy legyen a felülete viszonylag kis helyen, egyébként az ember tüdeje is ilyesmi, tehát hogy egy pici helyre be van zsúfolva egy nagyon-nagyon-nagyon nagy felület, és ezt úgy lehet megoldani, hogy ilyen végtelen ismétlődések vannak benne, tehát egy fenyőfát, ha megnézünk, akkor ugye vannak az ágai, akkor azok kisebb ágakra tagozódnak, azok még kisebb ágakra, azok kis tűlevelekre, és igen, ez így tulajdonképpen a fraktáloknak hát egy kicsit ilyen házilagos szemléltetésére alkalmas eszköz.
Én hadd kapcsolódjak akkor a karácsonyfához, a gömb, ami ugye egy minden tisztességes karácsonyfán kell, hogy legyen legalább egy gömbdísz. A gömb az egy nagyon érdekes test, és hát mi magunk is egy gömbszerű testen éljük az életünket, és az érdekes, hogy ezen ennek a gömbnek a felületén egy egészen más geometria létezik, mint az iskolában tanult euklideszi geometria. Sajnos megint csak erre kevés hangsúlyt helyezünk azok közoktatásban, hogy megmutassuk a gyerekeknek a gömbnek a geometriáját, miközben egy nagyon érdekes világ, hogy egyetlen egy példát hadd mondjak el, hogyha a hallgatók, a nézők maguk elé képzelnek egy földgömböt, és azt, hogy ott az északi sarkról két ember derékszögben elindul egymástól, és lemennek az egyenlítőig, majd egint egymás felé fordulnak, és találkoznak valahol az egyenlítő közepénél, vagy hát van annak közepet, az ahhoz képest, ahol elérkeztek az egyenlítőhöz, akkor ugye egy háromszögnek a három oldalán mentek végig, és ennek a háromszögnek ugye 3 darab 90 fokos szöge lesz, ami összesen 270 fokot ad ki, hoppá, hogy lehet az, hogy egy háromszögnek három darab derékszöge van. Egy olyan geometria nyílik meg a gömböt tanulmányozva, ami sok szempontból teljesen más, mint az euklideszi, sok szempontból viszont pont azokat a fogalmakat és azokat a tételeket, amiket ott tapasztalunk, azokat megerősíti, mert hogy egy picit a gondolkodásunkat fejleszthetjük ezzel a megközelítéssel, és úgyhogy én azt javaslom minden nézőnek és hallgatónak, hogy nézegesse a gömböt a fán, hol a fraktál szempontjából, hol a geometria szempontjából.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Egy csomó mindent nem sikerült érintenünk, mert hát a matematika nagyon nagy, és egyébként egy nagyon csodálatos tantárgy szerintem. Úgyhogy, hogyha valaki szeretne bővebben olvasni erről, akkor Andrásnak a könyvében még egy csomó izgalmas dolgot találhat, és köszönöm szépen Andrásnak, illetve Csabának a beszélgetést, és kellemes karácsony.
Köszönjük szépen, és boldog karácsonyt a nézőknek is.
Én is köszönöm, viszontlátásra.